Kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket, a gyermekeket, ifjakat különösképpen, hiszen édesanyák, édesapák és a gyermekek most a legfőképp a témánk, a mai alkalommal, családi nap van, de valahol mindannyiunkat érint, hiszen mindannyian gyermekei vagyunk a Jóistennek, és így is tekintsünk erre a mai témára, hiszen így szól hozzánk a Jóisten a gyerekekhez is, a szülőkhöz is, és Isten gyermekeihez is. De mindenek előtt engedjétek meg, hogy a gyerekekhez külön szóljunk, jó? Zsuzsa elmond neki egy külön üzenetet.
Szervusztok gyerekek! Szeretném, hogyha ide jönnétek mindannyian, nem tudom, hogy utca itt van még ebben. Itt vagy utca. Gyere ide utca előre. Ide jössz? Szeretném neked is elmondani ezt a mesét. Kérdezzétek el, hogy egy mesét hoztam nektek, de nem fogok csodálkozni, hogyha a meséből fölismertek más gyerekeket is. Mert kérdezzétek, hogy a mese egy királykisasszonyról szól, hogy hetekig határon nem volt olyan szép királykisasszony, mint Toppantó királykisasszony. Szerintetek a király, ez a Toppantó királykisasszony, hogyha ilyen szép volt, milyen lehetett? Milyen az, aki szép? Milyen? Kézzétek el, hogy bársonyos haja volt, és olyan szép sejmes, mint egy szép aranyzsírka tábla. Bársonyos volt a bőre, mint a virágszilom, és olyan csillogó volt a szeme, mint a csillag, de kézzétek el, mégse szeretett vele senki lenni. Az emberek eltávolodtak tőle, mert olyan volt ez a király, és azt mondja, mint egy méregzsák. Milyen az a méregzsák? Milyen lehet, aki olyan, mint egy méregzsák? Láthatok már méregzsákot? Hát, én elmondom nektek, hogy milyen. Kézzétek, olyan az, aki olyan, mint a méregzsák, hogyha nem az van meg, amit ő akar, akkor mérgeskedik. Hogyha nem az ő kéne kedve szerint történnek a dolgok, akkor óriási akar, toppantott mérgébe. De kérdétek el, hogy akkorák az toppantott, hogy a végén minden héten a király apjának cipőt kellett venni, de nem ám akármilyen cipőt, hanem bársonycipőt, aranycipőt, ezüstcipőt, mert hogyha nem az volt, akkor is toppantott, hogy szegény király már úgy elkeseredett az apotája, hogy a fele kincstára cipővásárlásra meg, vagy kérdétek, kihirdette az országba, hogy aki olyan cipőt tud készíteni az ő lányának, ami nem kopik el, annak neki adja a lányát feleségül. Mit gondoltok nektek a kérőt? Nem mentek a kérők. Nem kellett nekik a méregzsák királyt is. Tehát akármilyen szép bársonyos a bőre, helyes a popikája, szép ruhái vannak neki, akármilyen gyönyörű a haja, a szeme. Nem kell neki ilyen méregzsák királyt is asszony. Na akkor a király kitalálta, hogy neki adja a fél országát annak, aki tud olyan cipőt készíteni a lányára, ami nem szakad el. Nehogy kifogjanak, ugye, a kénysárosok cipővásárlásba. Na, mit gondoltok, mentek kérők? Hát mentek, mert most már kellett nekik a fele ország, de nem tudtak olyan cipőt készíteni, mert csak 10-10-el topozék volt ez a király, és azt mondja, tudjátok ti, hogy kell 10-10-ni? Ti nem ismeritek ezt, ugye? Nem tudjátok, jaj, de jó nektek. Mert én már láttam ám 10-10 gyerekeket. Ugyanúgy, mint a toppantó királyt, és akkor toppantottak. Volt, aki még a földhöz is vágta magát. Kisebb, hogy még nem látta sok olyan. Vagy így anyukáik, hogy elkezdték húzogatni, meg minden, meg sírtak, hogy úgy legyen, ahogy ők akarják. Ilyet még nem láthatok, ugye olyan hisztis gyerekek. De jó nektek. Mert a toppantó király, és azt mondja, hogy nagyon hisztis. És kérdétek, akkor is elkezdtem, hogy nem ő neki, nem kell az a cipő. Kérdétek el, hogy egyszer egy kis nyas, oda ment, be se akarták engedni, mert a szegény kis suszterinas volt, csak tudjátok, a suszterek, azok az ilyen cipészetnek a segédjei. És mondta, hogy ő készült olyan cipőt, ami nem szakad el, aztán nagy nehezen odaengedték a király is, azt mondja, hogy kinek is, azt mondja, hogy meg is tetszett a suszterinas, képzeljétek. Úgyhogy nem is nagyon nézte, hogy milyen cipőt készít neki, fölvette a méreteit, és visszament pár nap múlva, hogy kész a cipő. Nagyon szépen nézett ki ez a cipő. És hát nem is nagyon figyelte, az apja ráparancsolta, húzza föl a cipőt, tetszett neki a cipőt fölhúzta. De nagyon cseles cipő volt ám, az olyan csatja volt, hogy nem tudta más kikapcsolni, csak ez a kisinas. A belsejében egy tüskerő, tudjátok, a sündisznó börte. Köszönjétek el. Úgyhogy amikor a király is ezt mondja, toppantani akar, mit csinál? Mi történt vele? Hát úgy megdötte a tüske, hogy csak úgy sajdott alá, hogy most alá akarta venni a cipőt, de nem tudta. Akkor megint toppantani akart egyet mérgébe, hogy nem tudja levenni a cipőt, de hát nem tudott toppantani, mert kis volt. üzent is a Schuster-nak, hogy menjen gyorsan, és vegye el a cipőt a lábáról. De azt mondta a Schuster-nak, hogy nem megy, ő majd menjen oda hozzá őt. Apja, akkor az apjának kezdett el hisztizni, hogy vegye le a lábáról. De azok az apja csak mosolygott a bajusza alatt, míg gondoltok, miért mosolygott? De gondoltak, kell ez a büntetés a lányának, hogy végre megszokja azt, hogy nem minden az ő kénye kedve szerint van, és nem lehet itt hisztizni össze-vissza. Három napig a lábán volt a cipő, és akkor megértette ez a királylány, hogy hát bizony csak szép szóval mehet valamire. Itt csúnya szóval, hisztizéssel, toppantatással nem mehet előbbre a dolgok, senki se veszi le azt a cipőt a lábáról. És képzeljétek el, akkor szépen hintóba fogadta a lovagot, elhajtott a Schuster-nyinashoz, és megkérte nagyon szépen, kedvesen, nem hisztizve, nem toppantva, nem mérgeskedve, hogy legyen szíves, vegye le azt a lábáról a cipőt, mert ő többet már nem akar hisztizni. Nem akar akaratoskodni, nem akar méreg zsákálni, és akkor azt mondta neki a Schuster-nyinas, hogy nagyon jó, látom, megváltoztál, most már leveszem a cipőt. Hát az apja meg nagyon boldog volt a király, azt mondta, hogy most neki adja a fele országot, de azt mondta a Schuster-nyinas, nem kell ő neki a fele ország. Csak hogyha ilyen kedves a király is, hogy inkább el szeretné venni feleségül, képzeljétek el. Hát gyerekek, tudjátok, mert a Bibliában is az van, hogy az, aki igazán kedves a Jóistenek, az, akinek a szívében jó dolgok vannak. De lehet valaki nagyon szép, hát is olyan szép kis gyerekek, akik nagyon aranyosak. De hát csak úgy szeret veletek lenni egy másik kisgyerek, meg akkor szeretünk veletek lenni igazán, vagy Jóisten is akkor tud nektek örülni, hogyha kedvesek, aranyosak vagytok, nem hisztisztek, toppantgatok, mint ez a király kisasszony. Mert igaz, hogy nem a lábacskátokat nem a sündisznó cipő szúrja meg, hanem mi szúrja meg a méreg, az visszahatámat egy kis szívetekre, meg az anya szívére, meg Jézus szívére. Olyan neki, mint egy sündisznó tüskebökés a szívén. Szeretitek anyát? Apát is nagyon, ugye? Jézus is szeretitek? Nagyon? Én is nagyon szeretem. És nem akarjátok ugye megbántani őt, nem akarjátok megszúrni a szeretetlenséget, hogy arra kérlek benneteket, hogy ne hisztézzetek, jó? Ne akaratoskodjatok, hanem tudjátok, hadd olvassam föl nektek az Efézusi levél 6. fejezetéből az első verset, ahol képzeljétek el, hogy azt üzeni nektek a Jóisten, hogy ti gyermekek, meg is szóljuk benneteket, ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert ez az igaz. Jó? És a Jóisten adta nektek anyát, meg apát, mamát, papát, hogy ők legyenek a helyetteseit a Földön, mert most nem tud idejönni és megsimogatni a kis kezeteket, de annyi meg a hamer tudja, és nem tud nektek úgy szólni, hanem mondja, hogy olvassa fel a Bibliában, meg akart Isten igéjét, ők a helyettesük, fogadjatok szót nekik. Jó, és gondoljatok, amikor toppantani akartok meg hisztizni, akkor gondoljatok erre a mesére, jó? Hogy megjárja az, aki hisztizik, de hogy megváltozik, és aranyos lesz, és kedves, azt mondja, hogy jár. Azaz szeretnek majd a többiek együtt lenni, és a Jóisten is örüljön neki. Jó? Gondoljatok erre vissza. Még egyszer elolvasom az igét, otthon is olvassátok el. Jó, Efézusi levél 6. fejezete első verse. Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert ez az igaz. Legyetek igazak, ezt kívánom nektek. Csak a helyetekre mehettek, hogy itt maradtok, nem tudom, hogy szeretnétek. Jó? És szépen is a helyetek az Isten az Úrban.
Zsuzsa néninek hívják, ő mesélt nektek. Nagyon szereti a gyermekeket velem együtt. És most, kedves szülők, kedves testvéreim, arra a kérdésre keressük a választ, hogy hogyan nevel bennünket Isten, és mi hogyan neveljük gyermekeinket. Mert ahogyan nevel bennünket Isten, azt kéri, hogy pont úgy neveljük mi is a gyermekeinket. A törvényszerűségek nagyon egyszerűek és nagyon egyértelműek, mert a Jóisten szeretne bennünket a maga képére és hasonlatosságára átformálni, és a nevelésnek 5 területét tárja elénk. Az első terület tekintélytiszteletre, önfegyelemre és engedelmességre nevelés. Önuralomra. engedelmességre nevelés. Első terület. A másik a családi életre és az otthon szeretetére nevelés. A harmadik a munkára és a szolgálatra nevelés. A negyedik az egészséges életmódra nevelés. És az ötödik az Isten szeretetre és a hitre nevelés. Ezek a legfontosabb nevelési területek, és a szülőknek a legnagyobb kiváltságuk az, mint ahogy a Jóistennek is a legnagyobb munkája felénk az, hogy hitre, Isten szeretetre neveljük a gyermekeket. Ennek kapcsán elfelejtettük Arankának odaadni a bemutatásnál, hogy most jelent meg a héten az Advent kiadó gondozásában a Jézus a gyermekekért, Gyermekek Jézusért című könyv, amit készítettünk Zsuzsámmal, még a nyomdába hoztam, nem kötötték össze, de nagyon szép gyermekrajzokkal és gyermekek üzenetével, amelyek arról szólnak, hogy milyen tapasztalatokat szereztek Jézussal a gyerekek. Ez tényleg a hitre nevelésüket segíti, ajánljuk szeretettel a szülőknek ezt a könyvet és a gyerekeknek. Jelen pillanatban kb. 500 gyermek kapja minden vasárnap az üzeneteket, és ha szeretnétek, hogy ti is kapjátok, akkor írjátok fel a neveteket, e-mail címeteket, és kapnak a gyermekek. De térjünk vissza a mi témánkra, hogy vajon miért nem engedelmes a gyermek? Erre a kérdésre a mai alkalommal az önuralomra és engedelmességre nevelés kérdését veszük elő, nézzük meg az öt nevelési terület körül, mert ahogy hallottuk is a gyermektörténetben, ugyan elvétve bizonyára nálatok is előfordul, de a valóságban gyakran szinte mindenhol, hogy a gyermek nem engedelmes. Hogy nem gyakorol önuralmat, és nem tiszteli a szüleit. Hát a Jóisten vajon mire tanít bennünket, hogyan tanít arra, hogy el tudjuk érni ezt a gyermekeknél? Ő hogyan éri el velünk ezt a nagy célt? Először is szeretném elmondani, hogy a nevelésnek a célja, hogyha megnézzük a Bibliát, akkor az rajzolódik ki előttünk, hogy jellemben fejlődjünk, jobb emberekké váljunk, és ezt szeretnénk elérni a gyermekeinkkel is, hogy jellemben, önként szabadon a jót válasszák és azt tegyék. Ennek a nevelésnek két tartó oszlopa van. Az első az Istennel való személyes kapcsolat. A szülőknél, nevelőknél rendkívül fontos, de minden egyes testvérnél is a gyülekezetben, aki gyerekekkel érintkezik, mert gyerekek érintkezésénél rendkívül fontos, hogy jól tudjuk eldönteni, hogy egy adott helyzetben mit csináljunk. Amikor például a gyermek engedetlen. Emlékszem rá, amikor én is Győrben átértem az esetet, gyülekezetben voltunk, már vége volt az Isten tiszteletnek, és a gyerekek rohangáltak a gyülekezetben. Hát rájuk szóltam, hogy gyerekek, ne rohangáljatok a gyülekezetben, mert ez nem helyes, hanem lehetek szépen nyugodtan, de ők rohangáltak tovább. Összehívtam őket, és mondtam, hogy gyerekek, kértem tőletek valamit, és nem tettétek meg. Most meg kell, hogy büntesselek benneteket. De vajon hogyan büntesselek meg benneteket? Én magam is gondolkodtam, most mit tegyek. Ugye nem lehet receptet mondani pontosan, hogy most mit kell tenni ilyen esetben, de én ígértem nekik valamit, azt szerint kell cselekednem. Hát gondolkodtam, elnéztem, ezek a fiúk tele voltak energiával, mert 5-6-an voltak közülük mindegyik fiú egy lány kivételével. Hát mondtam ott, hogy kivonultunk a konyhába, hát fiúk, ti guggoljatok le 20-szor. Könnyedén megcsinálták, de azért egy kicsit nevetgéltek. Jó, meg volt a büntetés. És ott volt ez a kislány, egy ilyen kis törékeny kislány, és hát láttam, hogy ha ő neki azt mondom, hogy guggoljon le 20-szor, akkor összetörik, mert hát neki ez nem volt helyes, és gondolkodtam, most mit mondjak neki, hogyan büntethetném meg, hogy azért az ő alkatához vagy személyiségéhez miért legyen, de ne nézzem el azt, hogy ő is rohangált. És fohászkodtam a Jóistenhez, hogy Istenem, mit csináljak ezzel a kislányal, és hirtelen bejött a gondolat, hogy ez a kislány barátkozik. Hát mondom, akkor neked pedig azt kell csinálni, hogy emeld fel 20-szor a lábadat. Ilyen barát mozdulattal. Akkor azt ő is megcsinálta, és akkor így túl lettünk a büntetésen. Aztán persze figyeltem, hogy ne kövessék el újra az engedetlenséget. Tehát, hogyha egyszer kimondunk valamit, akkor ahhoz jó ragaszkodni. A másik, amit szeretnék megemlíteni, és ezért szükséges nekünk a Jóistennel való kapcsolat a szülőknél, hogyha jön egy nevelési helyzet, akkor tudjunk a Jóistentől tanácsot kérni, hogy egy adott helyzetben mit csináljunk. A másik terület pedig a gyermek iránti szeretet. Ezt talán nem is kéne mondanom, hogy a szülőnek szeretni kell a gyermekét, de mégis szeretném kihangsúlyozni, mert igazán a gyermek akkor tudja elfogadni a szülőtől vagy a nagyszülőtől a feddést, az intést, az irányítást, a nevelést, hogyha érzi, hogy szeretik őt. És nem csak szavakkal szeretik, hanem az egész lényükkel, a magatartásukkal, egy meleg, elfogadó, biztonságot adó szeretettel veszik körbe, ilyen háttéren lehet igazán nevelni. Isten is így nevel bennünket, és gondoljátok meg, hogy mi egymásnak testvérek is csak úgy tudunk valami segítséget adni, hogyha valamelyikünk valami hibában, bűnben van, hogyha érzi rajtunk, hogy nem leleplezni akarjuk, nem megszégyeníteni, nem kipellengérezni, hogyha valami hibáját akarjunk megemlíteni, hanem szeretnénk neki segíteni abban, hogy azt a hibáját vagy bűnét legyőzze. Ez a két tartó pillére a nevelésnek, és nézzük meg, hogy a Jóisten igéje mit ír nekünk arról, hogy Isten hogyan fegyelmez bennünket, Isten hogyan tanít bennünket önuralomra és engedelmességre. Nyissuk meg Bibliánkat a Zsidókhoz írt levél 12. fejezeténél, és a 6. verstől olvassuk együtt a Jóisten igéjét. Tehát a 6. verstől, talán még az 5. is lehet, igen, látom. A második részétől. Fiam, nevesd meg az Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj, ha ő dorgál téged. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja. Megostorolsz pedig mindent, akit fiává fogad. Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint a fiaival. Mert melyik fiú az, akit meg nem fenyít az apa? Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, melyben mindenek részesültek, korcsok vagytok és nem fiak. Aztán a mi testi apáink fenyítettek minket és becsültük őket. Avagy nem sokkal inkább engedelmeskedünk ki a lelkek atyának és élünk? Mert ám azok kevés ideig tetszésük szerint fenyítettek, ő pedig javunkra, hogy szentségben részesüljünk. Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ám de utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Hát kedves testvéreim, látjuk, hogy a Jóisten fenyítéssel, dorgálással és intéssel vezet ki bennünket a bűneinkből. Ha csak mindig dicsérne bennünket, és mindig elismerne, ezáltal nem javunkat szolgálná, hanem téveszmékbe, vagy bűnbe hagyna bennünket. Hanem a bűnt néven nevezi, a hibát azt felszínre hozza, de szeretettel dolgál meg bennünket. Ezt láthatjuk. Szeretném rögtön megemlíteni, hogy nézzétek meg az igében, ott van jelezve a 10. versben, hogy mi a célja a fenyítésének Istennek. Nem öncélú, hogy csak a saját maga akaratát rajtunk megvalósítsa, hanem nézzük meg a célt, javunkra. Javunkra. Hogy az életünk boldogságát, örömét, beteljesedését szolgálja a fenyítése, illetve azt is mondja, hogy szentségben részesüljünk. Tehát jobbá váljunk. Az Isten számára alkalmas gyermekek legyünk. És nézzük meg, és kérdezem tőletek, hogy szerintetek miért van szükség tekintélytiszteletre? Mit gondoltok? Miért van szükség tekintélytiszteletre, hogy a gyermek tisztelje a szülei, nagyszülei, a felnőttek tekintélyét? Esetleg, ha... Ha tudja a szüleit tisztelni, akkor tudja a Jóistent is tisztelni. Igen, rendkívül fontos. Ha egy szülő elveszíti a gyermeke előtt a tekintélyét, akkor az a szülő elvesztette a csatát. Miért van szükség önfegyelemre? Miért van szükség arra, hogy a gyermeket önfegyelemre tanítsunk? Hát igen. Hogyha olyan helyzetbe kerül, amikor szorult helyzet vagy önuralmat kell gyakorolnia, valamiről le kell mondania, akkor ne rettenjen meg és ne kessen kétségbe, mert már van tapasztalata arról, hogy ő nem a saját természetének a rabszolgája, hogyha például mondjuk kimarad egy étkezés, ugye? Akkor nem dől össze a világ, hanem akkor önuralmat gyakorol. Miért van szükség engedelmességre? Mit gondoltok? Miért van szükség engedelmességre? Hogy engedelmeskedjen egy édesanyának a gyermek. Ő játszani akar, ő mindig azt akarja csinálni, amit akar, az édesanyja pedig azt mondta, kisfiam, kislányom, gyere, most segítesz nekem, vagy gyere most, eszünk, gyere most, lefekszünk. Nem, én játszani akarok. Miért van szükség engedelmesség? Akkor egész éjszaka játszik. Mert a szülőnek az akarata, a szülőnek a látásmódja sokkal magasabb rendű, mint a gyermeké. Ne a gyerek döntse el azt, hogy mit kell egy adott szituációban tenni, mint ahogy képzeljétek el, voltunk Pécsen, elmentünk egy kiránduláson, néhány szülő, felnőtt és néhány gyermek, és amikor felmentünk a hegy tetejére, eldöntöttük, mi felnőttek, összeültünk és elhatároztuk, hogy egy szép nagy kirándulást teszünk, ahol egy olyan 3-4-5 órán keresztül sétálgatunk a pécsi hegyekbe, és hát ott töltjük az időt, és akkor felértünk a hegy tetejére, amíg mi felnőttek elkészültünk, kivettük a hátizsákokat, stb. Addig a gyerekek kifutottak, és ott találtak egy kis mezőt, focipályát, vittek magukkal a labdát, és ott elkezdtek focizni. És amikor elkészültünk, akkor mondtuk, hogy na akkor megyünk. És az egyik szülő azt mondta, hogy a gyerekek mondták, nem, focizni szeretnénk. Hát nem, megyünk kirándulni, ezt döntöttük el, és kirándulni fogunk, nem a hegy tetején focizni. De az egyik édesapa azt mondta, hogy hát miért menjünk kirándulni, menjünk, a gyerekek maradjanak itt focizni. Hát csak mi is vittünk egy gyereket oda, a unokaöcsénket, és mondtuk, hogy mi nem szeretnénk, hogy a hegy tetején focizzon, mert azért hoztuk őt el, hogy kiránduljon velünk együtt, és lássa a sok szép hegyet és a kilátást. Az egyik édesapa pedig azt mondta, hogy megkérdezte tőlem, hogy hát miért nem a gyerekek döntik el azt, hogy mit tegyünk? Hát mondom, azért, mert a gyermek nem tudja, hogy még dönteni. Hát ne ők határozzák meg, hogy mi felnőttek, mit csináljunk, hanem mi határozzuk meg, és a gyermeknek engedelmeskednie kell. Nem erőszakkal, mert jót akarunk neki, mert élménybe szeretnénk őt részesíteni. És az édesapa megharagudott rám, amikor ezt mondtam, és órákon keresztül duzzogott, és mondtam, hogy de hát akkor olyan gondolod, hogy a gyerekek döntsék el. Azt mondja, igen, ő ott marad a gyerekekkel, ők fociznak a hegy tetején, mi meg menjünk el kirándulni. Mondom, ti maradhatod, nyugodtan szabadok vagytok, de mi azt a gyermeket elvisszük. Mert mi így döntöttünk. És úgy látjuk, hogy neki ez a jó. Hát aztán nagy nehezen ő is eljött, mert akkor nem tudott már a gyerek focizni másik gyerekkel, de órákon keresztül meg volt sértődve emiatt, mert nem a gyerek döntötte el azt, hogy mi legyen, hanem a felnőttek döntötték el. Aztán persze én is közelítettem őt, beszélgettem vele, és az a prédikátor, aki ott volt, mondta nekem, mert ő is tanúja volt ennek a jelenetnek, hogy azt mondta, hogy Attila, nagyon örülök, hogy szóba jött ez a téma, mert látjuk, hogy az ő gyereknevelésük az katasztrofális, mert a gyerek uralja a családot. Az történik a családban, amit a gyerek mond, a gyerek irányítja a családot, és ez nem egészséges. Ne a gyerek akarata irányítsa a családot, hanem a szülők és a felnőttek akarata irányítsa a családot. Igen, kedves testvéreim, két hibát követhetünk el a nevelésben. Két hibát követhetünk el, az egyik a engedékeny szülői magatartás, a másik pedig a zsarnoki szülői magatartás, a szigorú szülői magatartás. Mi lehet a veszélye az elkényeztetett gyermeknek és az engedékeny szülői magatartásnak? Idézem Ellen White-nak a bizonyságtételét, a Válogatott bizonyságtételek című első kötetből, az Ifjúkor veszélyei címmel ezt írja. Az elkényeztetett és kiszolgált gyermekek mindig elvárják ezt a bánásmódot, és ha várakozásaik nem teljesülnek, csalódottak és csüggettek lesznek. Ez a beállítottság jellemzi majd a későbbiekben is egész életüket. Tehetetlenné válnak, mindig valamilyen segítséget várnak, másokra támaszkodnak, elvárják, hogy kedvezzenek nekik, és engedékenyek legyenek irántuk. Ha ellent mondanak nekik, még felnőtt korban is úgy érzik, hogy méltánytalanság történik velük. Így örök zaklatottságban élik le napjaikat, járják életútjukat, alig lesznek képesek arra, hogy saját terheiket hordozzák. Gyakran zúgolódnak és haragszanak, mert nem kívánságaik szerint történik minden. A szülők téves nevelése romboló hatással lesz gyermekeikre, és egyben saját életútjukat is tövisekkel rakják ki. Azt hiszik, hogy gyermekeik jobban fogják szeretni és megbecsülni őket, ha megengedik nekik, hogy hajlamaikat kövessék. Mekkora tévedés! Az így elkényeztetett gyermekek felnőnek úgy, hogy kívánságaik zabolátlanok, akaratuk makacs, hajlíthatatlan, önzőek, követelődzőek és zsarnoki módon hatalmaskodóak, aminek következtében átokká lesznek önmaguk és egész környezetük számára is. A szülők nagymértékben saját kezükben tartják gyermekeik jövendő boldogságát. Kedves testvéreim, 20-25-30 évig tanítottunk feleségemmel iskolákban, sok ezer gyereket neveltünk, és nagyon sok szülővel találkoztunk, aki odajött hozzánk, például táborokban is, és azt elmondták, hogy kicsúszott a gyermek nevelése a kezük közül. A gyerek uralkodik fölöttük. Emlékszem rá, egy ilyen helyzetben egyszer egy édesanyja odajött hozzám, hogy azt csinált a fia, amit akart, semminek nem engedelmeskedett, össze-vissza cselekedett a táborban, és sírva jött oda hozzám az édesanyja, mondja, hogy azt nem tudom mit csinálni, segítsél. Hát mondom, szívesen segítünk, azzal a feltétellel, hogyha átadod nekünk a gyereket úgy, hogy azt csinálhatjuk, amit mi megismertünk vele, te is tanulja lehetsz, de nem fogod kijavítgatni azt, amit mi csinálunk. Mert az Istennek vannak törvényei. És mi ezt szívesen alkalmazzuk, és alkalmaztuk is, és kivétel nélkül minden esetben működik. Majd ezt fogom elmondani nektek, hogy mik ezek a törvények. És ha ti is ezt komolyan veszitek, mert ezeket nem emberi kitalálás, ezt a Jóisten mutatta meg nekünk, le van írva a Bibliában is, Ellen White nevelés című könyvében, 500 oldalon keresztül lehet tájékozódni, hogy mik az isteni tanítások a neveléssel kapcsolatban, akkor ennek eredménye lesz, és nézzük meg, a gyermeknek is jobb lesz. Mert egy elkényeztetett gyermek boldogtalan gyermek lesz. Állandó zaklatottságban lesz, mert nem az történik, amit ő akar. Nem tanulta meg az önfegyelmet. És ez neki sem jó. És a szülőket fogja folyamatosan vádolni. Tehát a szülők a saját boldogtalanságukat készítették ezzel elő, hogyha a gyereknek engedelmeskednek, és nem a gyermek engedelmeskedik nekik. Nézzük a másik veszélyt. A másik magatartás, ami veszélyes lehet, és a gyermek boldogtalanságát okozza, a zsarnoki szülői magatartás, vagy szigorú szülői magatartás, ez pedig a Nevelés című könyvből, a Helyes fegyelmezés című fejezetből idézem. Az a gyermek, akit állandóan korholnak valamilyen hibájáért, arra az elhatározása jut, hogy hibája olyan természetű, ami ellen úgyis hiába küzd. Az így előidézett csüggedés és reménytelenség gyakran a közöny vagy a dacos ellenállás külszíne alá rejtőzik. A dorgálás akkor élte el igazi célját, ha a rossz cselekedet elkövetőjét hibájának belátására vezettük, és akaratát megfeszíti a hiba helyesbítése érdekében. Igyekez arra, hogy megőrizze önbecsülését és bátorságát, ébresz remény szívében. Ez a munka a legnehezebb, de a legszebb, amelyet valaha emberi lényre bíztak, a leggyengédebb tapintatra, a legfinomabb fogékonyságra, az emberi természet ismeretére, hitre és türelemre van szükség, hogy kész legyen dolgozni, vigyázni és várni. Olyan munka ez, amelynél nincs fontosabb. Akik másokat akarnak irányítani, először önmagukat kell uralni. Nincs a törvény, ugye? Logikus. Hogyha láttam egyszer egy képet, egy édesapa fenyíti a gyerekét, így felemelje a kezét, megverlek, ha még egyszer meghallom, hogy verekszel. Megverlek, ha még egyszer meghallom, hogy verekszel. Ez totális engol. Hát azért bünteti meg, amit ő fog csinálni a saját gyerekével. Hát ez nonsense. Tehát ez nem jó magatartás. Az állandóan szigorú, zsarnoki, alárendeltségben tartott gyermek meg fogja tenni, amit a szülő mond, figyelemből. Meg fogja tenni. De amikor kiszabadul a szülői hatás alól és a szülői házból, ezekből a gyerekekből lesznek azok, akik a legtávolabb fognak kerülni az Isten törvényétől. Ez a tapasztalat. Ezek a gyerekek még odáig is eljuthatnak, hogy akár bűnözőkké lesznek, mert végre kilépnek a szülői háznak a zsarnoki kötelékéből, ahol nem volt szeretet, meleg, jó értelme vett korlátozás, és a legtávolabb fognak menni, mert végre leszakad a törvény, és végre kipróbálhatják a rosszat, végre mindent csinálhatnak, amit addig nem csinálhattak. Tehát ezért, kedves testvéreim, ha véletlenül valamelyikötnek gondolom, hogy talán egyikötök sem gyakorolja ezt, de azért érdemes elgondolkodni ezen, mert ott a kísértés, hogy ne legyünk elvtelenül szigorúak, ne legyünk zsarnoki módon kegyetlenül erőszakoskodóak a gyerekkel, akkor hogyan neveljünk? És most szeretném elmondani azokat a törvényeket, amiket a Jóisten egyértelműen mutat számunkra. Az első és a legfontosabb, hogy ha kérünk valamit egy gyermektől, akkor rendkívül fontos, hogy hogyan kérünk tőle valamit. Ágyazd be már, légy szíves. Jó lenne, ha beágyaznál. Nem ágyaznál be? Most egy ilyenre képzeljük, a gyerek milyen nagy vágyat érez, hogy beágyaz. De az édesanyja azt mondja, hogy ágyazd be. A hangsúlyt leviszi, határozott egyértelműséggel mondja. Ezt nem mi találjuk ki, hanem megfigyeltük. Számtalanszor figyeltem meg Zsuzsámnál, amikor gyerekekkel, nehéz gyerekekkel, teljesen ellenálló gyerekekkel, ifjakkal, kamaszokkal beszélt, a leghatározottabb hangon azt mondta, most tanulni fogsz. Kiment és ki. De hogy fogok tanulni, mondta. Eltelt 5-10 perc, lemegyek a szobába, és mit látok? Tanul. Jó lenne, ha tanulnál. Nem gondolod, hogy tanulnod kéne? Nem akarom folytatni, ugye? Hogy hogyan mondjuk? Hány szülő mondta el nekem? Egy édesanyja jut eszembe Pesten, aki elmondta, hogy a kislányára mindig várni kell, amikor mennek az iskolába autóval Budapesten, és sose ágyaz be. És elmondta a történetet, és akkor rákérdeztek ott a többiek, mert egy ilyen szülőköre volt, hogy hogyan mondott el a gyereknek, hogy ágyazzon be. És kiderült, hogy így mondja, hogy előbb elmondtam. De ez nem jó. Hát hogyan kell mondani? És elmondták, hogy ezt mond, így mond. Sőt, még többen azt mondták, hogy ne csak mond, mert a verbális kommunikáció az csak 7%, amit a gyerek megért. Menj oda, nézz a szemébe, tekints rá, éri, segíts neki, emeld fel, értitek? Tehát az egész lényeddel mondd meg, hogy mit kell tenni, és ezért nem jutalom vár, ezért nem vár elismerés, ez kötelesség. A Jóisten a 10 parancsolatban nem azt mondja, hogy hát jó lenne, ha nem ölnél. Ugye, talán nem kéne paráználkodnod. Isten nem ezt mondja. Isten azt mondja, ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, és ha megtesszük a törvényt, Jézus azt mondta ezzel, csak a kötelességünket teljesítjük. Tehát nagyon fontos, hogy hogyan mondjuk el a gyermeknek, és a számtalan esetben figyeltem meg, és tapasztaltam, hogy a szülők elkövetik azt az óriási hibát, hogy többször mondják el a gyereknek, amit kérnek. Többször mondják el, semmi értelme többször elmondani. Csak egyszer kell elmondani. Nem tudom, hogy jól hattátok-e, szeretném megismételni. Csak egyszer. A 10 parancsolat le van írva a 2 Mózes 20-ban, vannak ismétlés még egyszer, de alapvetően ott van leírva egyszer, és pont. Nincs mit hozzátenni, nincs mit elvenni. Ha egy szülő azt mondja a gyermeknek, hogy most ágyasz be, vagy most lefekszünk, itt a fekvés ideje, megyünk feküdni, fürdeni, nem kell könyörögni, ha nem kell kérni őt, nem kell megalázkodni, nem kell ígérni meg minden egyebeket, a gyerek megértette. Ha a szülő elköveti azt a hibát, hogy a gyermektől kér valamit, írja Ellen White, idézem itt ebből a Nevelés című könyvből, a 170. oldalról. Ha egy gyermektől kértek valamit, és azt válaszolja, igen, megcsinálom, és aztán elmulasztja betartani ígéretét, nem szabad annyiban hagynotok a dolgot. Számon kell kérnetek tőle a hanyagságát. Ha ezt a megjegyzés nélkül elnézitek, a hanyagság és a hűtlenség szokására nevelitek. Isten minden gyermeket sáfársággal bízott meg. Engedelmeskedniük kell a szüleiknek, segíteniük kell az otthoni feladatokban, és hordozni ezeket a terheket. Ha elhanyagolják kijelölt munkájukat, mindenkor számon kell tőlük kérni mulasztásukat, és megkövetelni annak pótlását, persze szeretettel. Van még egy nagyon fontos dolog, hogyha a szülő határozottan, egyértelműen, világosan, ellentmondás nem tűrően kér a gyermektől valamit, akkor a léleknek a nagy törvénye az, hogy a gyerekben a vágyott dolog utáni vágy megszűnik. Ez lehet, hogy furcsán hangzik, de én ezt számszorosan alkalmaztam is. Amikor olyan helyzetbe kerültem egy gyerekkel, aki hisztisen elhatározta, hogy valamit nem fog megtenni, és a szüleiből bolondot csinált, meg a nagyszüleiből, és kérték a szülők, hogy segítsünk, akkor oda mentem például egy ilyen gyerekhez, aki egész nyáron nem volt hajlandó tanulni, és kérték a szülők más írva, hogy egyszerűen nem tudják rávenni, hogy tanuljon, és hát nagyon katasztrofálisan áll a tanulás terén. És mondtál, elmondtuk, hogy mit kéne csinálni, elmondtuk ezeket, csak látom, hogy már nem fogom tudni végigmondani, de nem, majd délután folytatjuk. Akkor elmondtam nekik, hogy rendben, én végigcsinálom velük, Zsuzsámmal együtt, de azzal a feltétellel, hogy akkor ők is jelen lesznek, jóváhagyásokat adják a végigcsináláshoz. Mondták, rendben, rendben. Behívtam a fiút, és azt mondtam neki, hogy most tanulni fogunk. Nevetem. Én nem tanulok. Mondtam, lehet, hogy rosszul hallottad. Én nem azt kérdeztem, nem kértem tőled, és nem kérdeztem, meg nem óhajomat fejeztem ki, hanem én azt mondtam, hogy tanulni fogunk. Én addig innen el nem megyek, ha kell, több napot is itt töltök szívesen, ha a cigánygyerekek hullnak az égből, ha összeomlik ez a ház, akkor is tanulni fogunk. A gyerek megdöbben, hogy ilyet még nem hallott. És végigmentünk az összes lépcsőfokon, 4 lépcsőfokon mentünk keresztül, mert ő folyamatosan elmondta, hogy nem fogunk tanulni, nem fogunk tanulni, mondom. Döbben nem mondtam el. Csak mentünk, indultunk el, és a végén tanultunk. Önként és szabadon tanult velem. Tehát nagyon fontos, hogy következetesek legyünk. A másik. Értelemre hassunk Ellen White írjait, nem idézem fel, csak elmondom a szavaimmal, hogy amikor a gyerek azt mondja, hogy mondjuk ágyazz be, és azt mondja, nem ágyazok be, akkor a következő kell tennünk, vagy hogy azt mondja, hogy menj el fürdeni, és nem megy el fürdeni, akkor oda kell hívnunk, oda kell mennünk hozzá, szemébe kell nézni, és az értelemére kell hatni, mert értelmes lény, meg mi is értelmes lények vagyunk, el kell neki magyarázni, hogy azért kérem ezt tőled, mert mondjuk többen vagyunk a családban, és mindenkinek be van osztva a fürdési ideje, tehát ezért kell neked most fürdeni. Azért kell beágyazni, mert elmondjuk, hogy miért kell beágyazni. Tehát ezt is meg kell tennünk, hogy hassunk az értelmére, mert Isten is hat a mi értelmünkre. Isten is elmondja nekünk, hogy mit miért. Rengeteg példán keresztül bemutatja a Bibliában, hogy a lopás, a paráznaság, a gyilkosság, stb. Milyen következményekkel jár, és minek mi az értelme. Tehát Isten értelmes lényként kezel bennünket, kezeljük mi is értelmes lényként a gyermeket. Ha ezek után is azt mondja a gyermek, hogy nem fogok beágyazni, tanulni vagy megfürdeni, mert sokszor átéltük ezt is, akkor vajon mi a következő lépcső? Akkor mi a következő lépcsőfok? A következő lépcsőfok az, hogy imádkozzunk. Mi szülők, mi nevelők, felnőttek, ilyenkor kérjük a Jóisten segítségét, mert eljutottunk ahhoz a ponthoz, ahol a gyermeknek az akarata makacsá vált, előjött a hiszti, a bekeményedés, és ezen túl már emberi erővel nem lehet segíteni, ekkor van szükség az Isten segítségére. Ekkor kell imádkozni, lássa a gyermek, hogy imádkozunk érte, nem haragszunk rá, nem indulatból cselekszünk, csak imádkozunk, és azt is lehet kérni, hogy gyere te és imádkozzunk együtt. Emlékszem, egy édesapa mondta, amikor a kislányára rátölt a hiszti, amikor jött a gyülekezetbe, hogy ő ezt a ruhát akarja felvenni, édesanyja mondta, hogy ne azt vedd fel, de ő azt akarja felvenni, és akkor már ment a kiabálás, és akkor édesapa oda ment a kislányhoz, és azt mondta neki, hogy kislányom, most Sátán uralkodik ebben a családban. Gyere, hívjuk Jézust inkább segítségül. Gyere, és szeretettel megfogta, letérdeltek, imádkoztak. És kérték Jézus, hogy nyugtassa meg, hogy adjon ő tanácsot, gondolja át a gyermek, és szeretettel imádkoztak, és a Szentlélek hatása elállt a szívükön, és felkelt a kislány az imádságból, és azt mondta, rendben apa, akkor felveszem azt, amit az anya mondott. Mert a Jóisten közbelépett. Én ilyenkor azt szoktam mondani a gyerekeknek, nézd, én nem tudok rajtad segíteni, és látom, hogy te se tudsz magadon segíteni, de Jézus tud rajtunk segíteni. Imádkozzunk. Menjünk Jézushoz, imádkozzunk. Ő tud segíteni. És ilyenkor, ha a gyermek beleegyezik abba, hogy imádkozzunk, a 90%-ában az eseteknél azt tapasztaltam, hogyha ilyenkor imádságra tudjuk őt hívni, akkor felállunk az imádságból, és ha ő amen mondott rá, ez nem bonyolult ima, szeretném mondani, ez nem bonyolult ima, ilyen egyszerű az ima, azt szoktuk csinálni, mivel a gyermek nem tud még sokszor imádkozni, hogy én imádkozom, és mondom, hogy mondd utánam, Jézusom, bocsásd meg, hogy nem tudok jó lenni, hogy rossz vagyok, vedd el az én rossz szívemet, és add nekem a jó szívedet, hogy engedelmes lehessek. Amen. Ezt nem kell bonyolítani. Ennyi. 3 mondat. De szívből. És amikor ez megtörténik, és ő amment mond, és felállunk, akkor azt szoktam mondani a gyerekeknek, szeretettel megfogom, vagy megölelem, és azt mondom, hogy most már tudsz engedelmeskedni. Most már tudsz jó lenni, mert Jézus itt van, és adott neked erőt, hogy jó legyél. Meg tudod tenni, akard. És ilyenkor a legtöbb esetben azt tapasztalom, hogy a gyerek azt mondja, jó, akkor beágyazom. Jó, akkor megfürdök, vagy elpakolom a játékot. De bizony sok esetben, nem túl sokszor, de azt tapasztaltuk, hogy ilyenkor is beköltse a gyerek, és azt mondja, hogy nem. Nem ágyazom. Azért sem. És nem is hajlandó imádságra. Ő lássa azt, hogy mi imádkozunk, mert ez már a szívére hat. Egy édesanyja beszámolója jut eszembe, Pesten elmesélte, hogy a gyereke mindenképpen kamaszkorban diszkóba akart menni, de ők nem akarták elengedni, de a gyerek azért is elment, és hát már olyan korban volt, hogy már nem lehetett erővel visszatartani, akkor mit csináltak? Azt mondták, hogy nézd, gyermekünk, nem tehetjük, nem tudunk erőszakot, és nem akarunk erőszakot alkalmazni, de nagyon szomorúak vagyunk, és nem értünk vele egyet, de mi imádkozunk érte. És letérdeltek és imádkoztak, amikor a gyerek ment el, azt látta a gyerek, hogy a szülei imádkoznak. És hazajött este 10-kor, vagy 11-kor, vagy ki tudja mikor, és ha jött be a lakásba, égett a villany, és azt látta, hogy a szülei ott imádkoznak. Nem szólt hozzájuk, csak látta, hogy a szülei imádkoznak. És bement a szobájába, és ő is elgondolkodott, és azt mondta, ha ilyen szüleim vannak nekem, akiknek ennyire fontos az én erkölcsi tisztaságom és az én lelki életem, akkor én az őket fogom követni, és többet nem megyek diszkóba. Szó nélkül az imádságnak olyan csodálatos ereje és hatása volt, hogy megváltoztatta a gyereket. De kedves testvéreim, mi van akkor, ha ezek után is a gyerek azt mondja, hogy nem? És itt jön a fenyíték. Különben a Jóisten is így bánik velünk. Hat az értelmünkre. Kéri, hogy kérjük az ő segítségét, imádkozik értünk. Határozottan megmondja, hogy mit kell tennünk, nincs félreértés. De ha ezek után is mi letérünk az ő útjáról, és azért sem követjük azt, amit ő kér, ilyenkor engedi meg azt, amit Jób 33 mond, a fenyíték. És számos bibliai történet mondja, és mondta ez a igehely is zsidókhoz írt levélben, hogy az Úr fenyítését meg ne utál. Én összeírtam 6 pontot, hogy Isten milyen módon tanít bennünket arra, hogy hogyan fenyítsük a gyermekeket. Hát most nem tudom, azt mondjam, hogy délután elmondom ezeket, vagy visszatérjünk akkor délután rá, jó? Legalább ezáltal visszatartani lehetőséget, hogy maradjatok itt, hogy van kedvetek. Elmondom azt, hogy hogyan lehet fenyíteni a gyermeket. Rendkívüli módon lehet ezeket alkalmazni. Egyszerűen, Zsuzsámmal nagyon sokat gondolkodtunk ezen, amikor különféle helyzetekbe kerültünk, hogy mi a helyes, melyik pontnál melyik fokozatot kell alkalmazni, mert ezek a fokozatok egészen odáig, hogy nincs fenyíték, gondoljatok például a tékozó fiúra, mert a gyerek, amit elkövetett, vagy az ember önmagában hordja a büntetését. Hogyha például látjuk egy gyereken az, hogy bánja a bűnét, hogy mondjuk hívta a szülő segíteni, és a konyhában lejtett egy tányért, vagy egy tálat, ami értékes, és látja, hogy bánja a gyerek, akkor nincs mit fenyíteni, mert a bánata ott van önmagában elég a fenyítéknek. És a tékozló fiúra gondoljunk, amikor hazajött a tékozlásából, akkor látta az apa, hogy bánja a bűnét. Ilyenkor nem szükséges fenyíteni, mert ez a bűnbánat önmagában a következmény, amit elszenvedett. Na és ez a legelső pont, tehát nem is kell fenyíteni, és így megyünk majd tovább, de köszönöm szépen a figyelmeteket, ennyi fért most bele az Isten tiszteletbe. A Jóisten annyit szeretne nekünk elmondani ezeken keresztül, hogy kerüljük el az engedékeny és a szigorú zsarnoki szülői magatartást, a gyerek tekintélytiszteletre nevelését, önfegyelme nevelését erősítsük meg, legyünk határozottak és egyértelműek, ne engedjük, hogy a gyerek nőjön a család fölé, és a gyerek irányítsa a családot, mert ez nem egészséges, és a gyerek boldogtalanságát készítjük ezzel elő, és a magunkért. És akkor, amikor kérünk tőle valamit, emlékezzünk arra, hogy határozott hangon, egyértelműen, ereszkedő hangsúllyal kérjük, és ne ismételjük meg. Ne ismételjük meg. Ne mondjuk el kétszer. Csak egyszer. A gyerekek rendkívül pontosan hallják, pontosan értik, hogy mit kért a szülő. Egyszer kérjünk, és utána addig menjünk, amit kérjünk, hogy azt végrehajtsa. Ez rendkívül fontos. A következetesség. értelemre hassunk, és imádkozzunk. Köszönöm szépen a figyelmet, hogy a Jóisten segítsen meg bennünket ezen az úton. Amen.